Köszönöm szépen, Hölgyeim és Uraim, kedves kollégák! Köszönöm ezt a lehetőséget, hogy a kémiai nanoszenzorok területen végzett kutatásunkat röviden be tudjam mutatni. És hát a kémiai érzékelés mit is jelent? Tehát alapvetően egy szelektív molekuláris felismerést. Ez a szelektív molekuláris felismerés valamilyen komplementaritáson alapul, de ugye a nem szakmabelieknek bemutatott puzzle-es példával szeretném érzékeltetni, hogy ez a kémiai komplementaritás, ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy a puzzle-en a kép is kell stimmeljen ahhoz, hogy egy ilyen szelektív felismerést tudjunk végezni. És ezt a felismerést a jelátalakítás fogja valamilyen értelmezhető kvantitatív információval alakítani. Tehát a mi koncepciónk ezen a programnak a keretén belül az, hogy a molekulás felismerésre szeretnénk leváltani a jelenleg használt biológiai receptorokat, vagy a gyakran használt biológiai receptorokat, szintetikus receptorokkal, és hogy a jelátalakítás nanoszerkezeteken keresztül szeretnénk megvalósítani. Tehát a cél az, hogy ahhoz, hogy ezek a szenzorok elterjednek, tulajdonképpen nagyon prózai feltételnek kell megfelelnek, azon kívül működnek, mégpedig az, hogy költséghatékonyan tudjuk elállítani. És hogy a szenzorokat valamivel társítani tudják az orvos diagnosztika területén, ami a mi fő profilunk is, akkor gondoljanak például a vércukormérésre, meg gondoljanak például a gyors terhességi tesztekre. Na most a szintetikus receptorok, tehát minél jobban működik ez a molekuláris felismerés, annál egyszerűbb ez a folyamat, aminek a révén mi analitikai információhoz jutunk. És ezeket a szintetikus receptorok reményeink szerint biztosítani tudják, a nanoszerkezetek azok pedig a molekuláris szintre leviszik a jelátalakítást, és ezeknek az egyik fő következménye az, hogy jelölés nélkül tudunk detektálni. Tehát nem egy komplikált, több lépéses folyamatot akarunk, hanem egy egyszerűt. Na most a nanopórusos érzékelők állnak tulajdonképpen a kutatásunk központjába, és ez igazán akkor kapott lendületet, mikor egy Gates Foundation pályázatot elnyertünk, és hát itt tudnunk kell, hogy ugye a környezetünkben láthatatlanul körülvesznek minket mindenféle nanorészecskék, ezek lehetnek mesterségesek, meg lehetnek biológiai nanorészecskék, például a vírusok. És ezen a pályázat keretében kezdtük el egy olyan érzékelővel foglalkozni, amit a vírusokat lehet vizsgálni. És ez egy nagyon egyszerű rendszer, ugyanis azt tudni kell, hogy a Gates Foundation az mindig a harmadik világ támogatására ír ki pályázatokat, tehát egy nagyon költséghatékony megközelítés kellett. És mi egyszerűen egy nanopipettát használunk, ami elválaszt egy mintaoldatot egymástól és egy belső elektrolitot, és gyakorlatilag mérjük az áramot itt ezen a kis póruson keresztül. Ha valami bekerül abba a pórusba, ami összemérhető a pórus átmérőjével, akkor valamilyen jelet fogunk kapni, és tulajdonképpen ez az a megközelítés, amivel mi detektálunk nanorészecskéket. Na most megmutatom, hogy mit is értünk ez alatt, tehát itt van egy ilyen kis pipetta, átmennek a részecskék, és látszik, hogy a méretüktől függően különböző amplitudójú jeleket kapunk, és a frekvencia ezeknek a jeleknek, ez pedig a koncentrációjukkal arányos. Ez a kis eszköz tulajdonképpen, amivel ilyen méréseket tudunk végezni. Na most, amit mi csináltunk tulajdonképpen az, hogy megteremtettük ennek az egésznek az elméleti hátterét, mégpedig azt, hogy ha én kapok valami jelet, akkor egy modellen keresztül ezt a jelet, ez a piros vonal a modell, a kék a kísérleti görbe, rögtön meg tudjuk kapni, hogy annak a részecskének mekkora az átmérője, és ezen keresztül megkapjuk a méreteloszlást. És azt látjuk, hogy ez a méreteloszlás, ez nagyon jól egyezik szilárd részecskék esetében az elektromikroszkópiás mérésekkel, de ezek itt optikai elvvel működő módszerek, azok természetesen ellenes kiszélesedést mutatnak. Tehát ez a módszer jelenleg az egyik legjobb módszer a nanorészecskék vizsgálatára. A másik információ, amit említettem, a koncentráció, és ezt valahogy így kell képzelni, hogy a darabszám függvényében változik a frekvenciák. És ebből nagyon pontosan bármilyen pipetta mérettel, az elmélettel vissza tudjuk kapni a valós koncentrációt. És ez hol használható? Hát elsősorban a feltbontó képességet tudjuk kihasználni. Tehát itt látszik két nanorészecske keverék, és látszik, hogy az elektron mikroszkóppal teljesen megegyezik a mi zöld vonala jelzett mérésünk, míg egy kereskedelmi készülék, ezek fel nem bonthatók. És például egy német cég megkeresésében, akik ilyen nanorészecskéket szintetizálnak, akkor mi meg tudjuk azt mondani, hogy ez tulajdonképpen ez az eloszlásuk, ez tulajdonképpen egy nanorészecske, és ezeknek a különböző aggregátumai, amit a különböző készülékek egy sokkal nagyobb méretű nanorészecske oldatnak mérnek. Na most ezt vírus számlálásra is lehet használni, amint mondtam, ez volt a célunk, és ebbe, tehát ez a jelenleg a legkisebb méretű vírus, amit valaha is ilyen jellegű technikával meg lehetett határozni, és itt az látszik, hogy tulajdonképpen az elektron mikroszkópia amiatt, hogy ugye ezeket a vírusokat különböző anyagokkal kell festeni, egy bizonytalanságot okoz, és ez a bizonytalanság sokkal nagyobb, mint a mi számlálásunk. A bizonytalansága. Ráadásul ki kell venni a vírusokat a természetes közegükből, és egy elektron mikroszkóba kell mérni. És sok esetben, hogyha ezek nem szilárd részecskék, ezek az elektron mikroszkóba zsugorodhatnak, és ezért érdemesebb a természetes közegükben mérni. Na most a receptorok. A receptorok esetében, tehát műanyag antitesteknek a kialakításával foglalkozunk, fehérjéknek a felismerésére. És ennek az elve az az, hogy tulajdonképpen egy anyagot, amire akarunk egy szelektív receptort, azt összekeverünk egy funkcionális monomerrel egyel, és ezt polimerizáljuk. És a polimerizáció során benne marad egy szelektív kötőhely az illető speciesre. Most ez nagyon jól működik kis molekulákra, de makromolekulák esetében azok benne maradnak a tömbfázisban, tehát nem tudnak cserélődni az oldattal. Másrészt meg ugye nagy a felületük, és különböző nem specifikus kölcsönhatásokat generálnak. És ezért mi azt vezettük be, hogy egy nanogömbökre orientáltan immobilizáltuk ezeket a fehérjéket, úgyhogy ezeknek a lenyomata csak ezeknek a polimereknek a felülete valósuljon meg, és ez itt a Advanced Functional Materials, ami a anyagtudomány egyik vezető folyóiratának a címlapjára került ez a cikk. És itt látszik az, hogy egy olyan polimer, amit nem nyomatolunk le ilyen módon, az alig válaszol a felismerendő komponensre, míg amiben ezeket a szelektív kölcsönhelyeket indukáljuk, az nagyon szelektíven felismeri ezeket a komponenseket. Egy másik, a gyakorlathoz sokkal közelébb megvalósítás, ez a spigelmerek. Ezek olyan nukleáris savak, amelyekben egy egység az optikai tükörképe a természetben előfordulható egységnek, és ezáltal ezeket a nukleáris sav szálakat nem lehet lebontani biológiai környezetben. Ez nagyon fontos. És mint kiderült egy NIST tanulmány alapján, hogy ez, amit itt kifejlesztettünk a Mészáros Tamással együttműködésben, ez jelenleg az egyik legjobb receptor a szívinfarktus markerének, a troponin I-nek a detektálására. Ez egy rendkívül bonyolult folyamat, és ebben nem akar belemenni, de alapvetően arról van szó, hogy mi egy nagyon nagy DNS könyvtárat tesztelünk a célmolekulán, jelen esetben a célmolekulából kivett egy peptid részlet ellenében, és kiválasztjuk azokat, amelyek a legjobban kötnek. A probléma az, hogy rengeteg van, és nagyon költséges ezeknek a jellemzése. Ezért a mi hozzájárulásunk ehhez a munkához az, hogy egy chip technológiával kifejlesztettünk egy olyan módszert, amivel nagyon költséghatékonyan ki lehet egy utószelekcióval választani a legmegfelelőbb ilyen szálakat. És na most, hogy egyesül a nanoérzékelő a szintetikus receptorral, itt szeretném érzékelni. Tehát ez, amit látnak, egy szintetikus nanopórus, amiben a spigelmer szálak benne vannak, és akkor, amikor a fehérje bekötődik szelektíven, ez a troponini fehérje, akkor tulajdonképpen egy ellenállás növekedést mérünk a póruson keresztül, és ez spigelmer és antitest esetében itt össze van hasonlatva, és az látszik, hogy a spigelmerekben három nagyságrenddel érzékenyebben tudunk meghatározni ezt a fehérjét, vérszérumból egyenesen, tehát ezek nem szintetikus minták, kiváló szelektivitással, tehát a vázizom fehérjékkel nincs keresztreakció, és ezzel már a prediktív tartományába kerültünk a módszernek. Na most a nanoporusokat sok más anyaggal lehet módosítani, és mindig valamilyen újabb és újabb funkcionalitást indukálunk. Itt, amit látnak, ez az első szilárdtest ioncsatorna, ami a közlemény most van előkészületben. Ez egyetlen egy pórus, ami három különböző molekulával van beborítva, tehát nagyon nehéz kémiai szintézis csinálni egy ilyen 18 nanométer pórusnak a belsejébe. És ezt egyszerűen a feszültséget mérve ezen a membránon keresztül ionokat lehet meghatározni, de ez a rendszer skálázható, azaz a reményeink szerint, hogyha ilyen sokporusú membránt alkotunk, ami egy adott ionra szelektív, akkor ezzel például el lehet választani rádioaktív ionokat bizonyos közegekből, tehát hogy nem csak érzékelési, hanem elválasztási célokra is alkalmazható. Na most hogyan készülnek ezek a pórusok, amik az utóbbi árában bemutattam, itt ilyen pórus sorokat látnak, ez a MTA Műszaki és Fizikai Anyagtudományi Intézetével együttműködésbe készül, a Fűrjes Péter a kollégánka, és látszik, hogy nagyon reprodukálhatóan tudjuk ezeket a pórusokat gyártani, és akkor ezt egy speciális szerkezetbe téve tudjuk mérni a pórusnak az ellenállást, és ez az érzékelő. Na most hova megy ez a terület? Csak hogy a kitekintést látják, egy nagyobb konzorcium keretében, ami főleg magyar cégekből és intézetekből áll, már megvalósítottuk ennek a nanopórusnak a érzékeknek a mérését, a fluidikai csatlakozás által, amin keresztül a vérminta bekerül a különböző pórusokhoz. Itt, amit látnak, egy 6 nanopórusból álló mikrocsip, ami ilyen diagnosztikai célokat lát el. Na most általában az emberek mindig több terve van, mint amit megvalósított, de nem akarom visszaélni a türelmükkel, csak egy pár dolgot szeretnék kiemelni, mégpedig, hogy most a következő lépés, hogy ezt a számlálás szelektívét tegyük. Tehát, hogy nem csak a méret alak alapján tudjunk különbséget tenni nagyon nagy felbontással különböző részecskék között, hanem a felületi funkcionálitásuk alapján is. A másik dolog, amit ki szeretnék elmenni, azok a nanoelektrokémiai vizsgálatok, amit a Volkswagen koncernnel közösen csinálunk. Itt megint csak a nanoérzékelők és az anyagtranszport, meg a komplex elektrokémiai tapasztalatunkból eredendően tulajdonképpen ilyen lítium-ion akkumulátorok, amik az elektromos autók energiaszolgáltatását megoldja, azoknak az öregedését vizsgáljuk egy nagyon komplex rendszerben. Ez a támogatás összemérhető a lendület pályázat támogatásával. A száraz adatok tekintetében itt látják a publikációs tevékenységünk, meg ugye a laborfejlesztési tevékenységünket, és hát kiemelném itt az együttműködő partnereket, amik ilyen nagyon gyümölcsöző kapcsolatunk van, Volkswagen, a Fraunhofer Intézet, egy finn egyetem, illetve a RSV vírus mérésével foglalkozó holland egyetem, akikkel együttműködünk. Végezetül bemutatnám röviden a csoportot, hát egy egyetemen vagyunk, nagyon sok a hallgató, tehát tipikusan egy évben 10 egyetemi hallgató BSC vagy MSC szinten bekapcsolódik a csoport kutatásába. Ezen kívül a Höfler Lajos, most a junior primadíjas kutató, ő van a Volkswagen projekten foglalkoztatva, illetve meghatározó egyéniség a Makra István, aki a nanoporusos számok elméletével foglalkozott, a Terejánszki Péter a számlalással, a Simon László még hallgató, aki a felületi plazma rezonanciás mérésekkel. És hát szeretnék köszönetet mondani azoknak a támogatásoknak, amik egyrészt megalapozták ezt a munkát, és ugye a Lendület programnak. Köszönöm szépen az önök figyelmét is.